Szent István Rádió. A jó hír hangja.
20 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az Ecsét szélén, festői környezetben található Szentkútvölgye Boldogasszony kápolna felszentelésének 20. évfordulóját ünneplik augusztus 20-án, a 17 órakor kezdődő ünnepi szentmise keretében, melynek főcelebránsa Ternyek Csaba egriesek lesz. A jubileum ünnepség alkalmával délután 4 órától várják az zarándokokat, 16 óra 20 perctől pedig Zenés Mária köszöntőt hallhatnak Köles Éva népdalénekes előadásában, majd 17 órakor kezdődik az ünnepi szentmise, mely után körmenetet tartanak. A kápolna alapjait 2002-ben tették le, majd a 2003-ban kezdődött munkálatok végeztével 2004. augusztus 15-én szentelte fel Veres András, akkor még Szombathelyi megyés püspök. Az elmúlt 2 évtizedben tovább épült és szépült a kápolna és környezete, évről évre egyre több zarándok keresi fel a helyet. Az olimpiai megnyitó nem lehetett más, mint egy tudatos, keresztények ellen elkövetett provokáció és ideológiai támadás. Erről beszélt a KDNP frakció vezető helyettese a Facebook oldalán. Nacsa Lőrinc úgy fogalmazott, az ünnepség nem a sport ünnepéről szólt elsősorban, hanem a gender lobby erejéről és terjeszkedéséről. Hangsúlyozta, a kereszténydemokraták arra hívnak mindenkit, hogy minden felületen álljanak ki az alapvető értékeink mellett és harcoljanak értük. A világszerte felháborodás keltő botrányos olimpia megnyitó után lehetséges, hogy a vasárnap esti záró ünnepség is hasonló indulatokat kelt majd, írja az Origo. A ceremóniát ugyanis az a Thomas Jolly rendezi, aki a kezdő ünnepséget is. Brüsszel bünteti Magyarországot, mert megvédtük a határt, évi 7000 migráns befogadását akarják ránk kényszeríteni, írta az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának parlamenti államtitkára a Facebookon. Zsigmond Barna Pál annak kapcsán nyilatkozott, hogy megjelent az Európai Bizottság végrehajtási határozata, amely a határon állandó jelleggel kötelezően fenntartandó férőhelyeknek a megoszlását, valamint a határon lefolytandó eljárások éves számát rögzíti a tagállamok között. Hazánkra ez kiugróan magas terhet ró, ismertette a politikus, kifejtve, hogy a teljes uniós kapacitásszám több mint egynegyedét, 25,7%-át kellene egyedül Magyarországnak biztosítania, azaz összesen 7716 férőhelyet kellene állandó jelleggel fenntartani, és több mint 15.000 eljárást lefolytatni az első évben. Az ezt követő években pedig a határon lefolytatott eljárást a teljes befogadási kapacitás akár 3-4-szeres erejéig is biztosítani kell. Ellene. Ez többszöröse a francia vagy a német kvótának, sőt a nyugat-balkáni migrációs útvonal frontvonalában található bolgár és görög célszámoknak is. Nálunk több kérelmet csak Olaszországnak kell majd elbírálnia a határozat szerint, tudatta Zsigmond Barna Pál. A Southporti gyermekgyilkosságok és a bécsi terror vészjelzés Európának rendkívüli veszélybe került a közbiztonság a migráció miatt, fogalmazott Rétvári Bence az MT-nek küldött közleményében. A belügyminisztérium parlamenti államtitkára hangsúlyozta, nap mint nap egyre ijesztőbb események történnek Svédországtól Olaszországig, megrázó esetek, amik a migráció nélkül soha nem következtek volna el. Mint ismert, Bécsben, Európa legélhetőbbnek minősített fővárosában lemondták Taylor Swift énekesnő 3 koncertjét terrorveszély miatt. Angliában pedig másfél hete nem tud a rendőrség úrrá lenni az utcai zavargásokon, melyek azért robbantak ki, mert egy afrikai hátterű migráns fiatal 3 kislányt megölt és 11 embert megsebesített. Spanyolországban algériai bevándorlók halára késeltek, majd lefejeztek egy spanyol férfit a nyílt utcán Valencia belvárosában. Hozzátettem, a migráció halálos áldozatai sem hagyják meg a brüsszeli vezetést, migrációs paktumot fogadnak el és a bevándorló kvótákat erőltetik, de Magyarország továbbra is ellenzi az illegális migrációt és megvédi az ország külső határát. Még nálunk közel 60%-kal csökkent a bűncselekmények száma, addig a migrációpárti országokban romlik a közbiztonsági helyzet, hívta fel a figyelmet, megemlítve, hogy még az izraeli futballválogatott is nálunk játszik, mert itt vannak a legnagyobb biztonságban Európában. Ha a tények minket igazolnak, summázta az államtitkár. A gondos óra program indulása óta több mint 22.000 életet mentett meg, és 360.000 esetben nyújtott segítséget, ismertette a miniszterelnök főtanácsadója a közösségi oldalán. Nyitrai Zsolt hozzátette, a szolgáltatást már applikáció is segíti, és az ingyenes 0680 804 050-es zöld számon is lehet regisztrálni. A gondosóra legidősebb felhasználója továbbra is a 107 éves Gizi néni. Végül az időjárásról. A folytatásban is sokat süt majd a nap, gomoly felhők alakulnak ki, de csapadék nem hullik, helyenként felélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 15-17, napközben aztán 31-33 fok körül alakul. Másodfokú hőségriasztás lép életbe péntekig az ország egész területére. Híreinket hallották.
Az est hangjai.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Jó estét kívánok minden kedves Szent István Rádió hallgatónak! A mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet köszönti Önöket. Munkatársaim, az elei szerkesztő Bartók Beáta, a hírszerkesztő Debnár Ádám és a technikai munkatárs Péderi Zsolt nevében is. A mai nap pozitív gondolatául egy közmondást választottam, miszerint jót cselekedni annyit jelent, mint Istent követni. Ma a lőrincek ünneplik névnapjukat, és ma van a damaszkuszi boldog vértanúk napja is. Műsorunk folytatásában kérem most hallgassák meg esti programkínálatunkat. Hamarosan Beszélő könyvek című irodalmi sorozatunk szól, amelyben Szabó Magda Fürelis című művének második részét olvassa fel Bánság Ildikó színművésznő. 20 óra 35 perctől megismételjük a vasárnapi Szerzetesek félórája című műsorunkat, amelyben Jankánics Fülöp ferences szerzetes előadását hallgathatják meg, amely a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán rendezett a Bor ízei című konferencián rögzítettünk 2024. március 9-én. 21 órakor híreket mondunk, majd Krisztus kereszt az erdőn című műsorunk múlt vasárnapi adásának ismétlésében Mednyászki Miklós műemléki szakértőt hallják, a folytatásban pedig a hevesi nagyharang történetét is megismerhetik. Az óra második felében a Kérem a következőt című egészségügyi perceink heti összefoglalója szól. Ebben pedig a kontaktlencse nem megfelelő használatának veszélyeiről, a szem nyári védelméről és a higiénia fontosságáról beszélgetünk dr. Nagy Zoltán Zsolttal, a Semmelweis Egyetem szemészeti klinikájának igazgatójával. Tokai vételkörzetünkben 21 órától Tékhat című műsorunkban kulturális válogatásunk szól, amelynek elején a Miskolci Nemzeti Színház idei jubileumi 200. évadáról számolunk be, és természetesen a jövő évad terveiről is beszélgetünk. Majd ezt követően a Miskolci Kulturális Központ augusztusi programjait ismertetjük, és az idén 5. alkalommal megrendezett 24 órás szolfésről is szólunk. Érdemes lesz velünk tartani. Rövid ajánlónkban Béres Attila, a Miskolci Nemzeti Színház igazgatója beszél.
Ez egy rendkívüli évad volt, hiszen ez volt a 200. évada a Miskolci Színjátszásnak. Rendkívül büszke vagyok, hogy a 200. évadot, az első előadását az ünnepi évadnak ugyanazzal az előadással kezdtük az évadunkat, mint amivel 100 évvel ezelőtt megünnepelték a 100 éves évfordulót, és ugyanaz az előadás, amivel 200 évvel ezelőtt ez a színház megnyílt. Tehát a 0. évben is a Tatárok Magyarországban című darabot láthatták a nézők, a 100. évben, a 200. évben, és én azt már nem fogom megélni, de én nagyon bízom benne, hogy a 300., a 400. és a 2500. évadban is a Tatárok Magyarországon című darabját fogják látni a miskolci nézők.
Törökszentmiklósi és kisújszállási frekvenciáinkon 21 órától Leltár című összeállításunkban is kulturális válogatásunk szól. A 22 órai híreket követően azonban azonos mind a 9 adónk műsora, tehát a legfrissebb hírek után egymást közt című műsorunk következik, amelyben Tátrai Vanda, meseterapeuta, a Meseút Egyesület elnöke lesz a vendégünk. Témánk pedig, hogy a mesék milyen szerepet töltenek be a különböző életkorban és élethelyzetekben. 23 órakor híreket mondunk, majd a Vatikáni Rádió esti adását sugározzuk. Utána Daloljatok az Úrnak című műsorunk szól. Nos, így hangzik tehát a ma esti műsor kínálatunk, hiszen műsorismertetéssel én legközelebb, évfél előtt jelentkezem. Szép estét, további kellemes rádiózást kívánok mindannyiuknak!
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Szabó Magda Fürelis című regényének második részét hallják, melyet Bánság Ildikó olvas fel.
Klasszikus ismeretek átadása az Ágyai Szabók családi tradíciója volt. Apám fia nem lévén lányát részesítette ugyanabban az oktatásban, amivel őt nevelték. Még nem voltam 3, mikor elkezdett eligazítani a tudományok nyelvében. Grammatikát nem tanultam tőle, csak szavakat. Azok könnyen rögzültek. Apám az ablakra mutatott, azt mondta, fenestra. Ismételjem. Ismételtem. Fenestra. A székre mutatott, kérte, mondjam, cella. Ezt is mondtam. Ez is rögzült a magyarosított ige alakokkal együtt. Megyünk ambulálni? Kérdezte, és rögtön felfogtam, szokott sétájára invitál. Persze, hogy mentem ambulálni vele, és vidám jelzéseire, nézzek csak az égre, szép idő van, nyár ugyan, de a sol, a nap, non ardet, nem perzsel. Télen a fogalom visszatért, mikor réscsipkés ajtajú majolika kályhánk hengeréhez simulva nagy boldogan közöltem, nem ardett, a csempe megfogható. Apám nem ismert tündéreket. Mikor ő altatott, Mári dajkájától hallott históriákkal gazdagított a világomat. A hajdani dajka meséiben több erőszakos cselekedet és borzalom volt, mint arany összes balladájában. Ilyen előképzés után, mikor már kifogyott a dajka történeteiből, a betyár históriákból és a szülőfaluját mosó körös folyó vízi szörnyeiből, rátért a nagy európai regényekre, az ókori eposzok részletekben való ismertetésére. Elkezdte nekem mesélni a trójai háborút, meg Odüsszeusz útjait. Mire évek alatt összes ókori ismeretét átadta nekem, kiegészítésképpen még ismertette az éneiszt is. Hadd legyen ez a fura világ körülöttem még kerekebb. Életem sarkkövei lettek ezek az eposzok. Hallatlanul érdekesnek találtam az eseményeket, izgalmasnak a szereplőket. Meggondolandónak mindazt, ami egy emberrel élete folyamán történhet. Az Atreidák családját úgy ismerte, mint a magam familiáját. Oidipusz apámnál ugyan nem az anyját vette feleségül, csak a nővérét, de az is elég volt meghökkentő magyarázatnak arra, mi mindent találhatnak ki ártásunkra vagy javunkra azok a mi istenképünkhöz annyira nem hasonlatos ókori églakók. Bátorságot és nemes erkölcsi tartást is tanultam Antigóné révén. Nem ajánlottam volna, hogy Kreón meglátogasson bennünket, bár Agamemnont még jobban lenéztem, hisz micsoda apa az ilyen, akinek fontosabb a széljárás, mint a gyereke. Apám megpróbálta elfogadtatni velem egy hadvezér anatómiáját, de belebukott, mert megkérdeztem, hogy megölhetnek-e engem, ha ő belőle nem lesz soha polgármester. Erre zavarba jött, aztán nevetett és megcsókolt. És szerintem hazafiatlan mondatot mondott, vesszen a flotta, nyerje meg más a háborút. De nagyon jól esett, és honnan tudtam volna, minden kudarcának ez lesz a motivációja. Inkább nem lesz polgármester, de ne áldozzák fel Ifigeneiát. Homérosznál Priamos sajnáltam, Kasszandra érdekelt, Hektorért úgy éreztem kár. Achillésszel viszont sajátságos viszonyba kerültem, mert először szembesültem speciálisan férfi problémával, méghozzá olyan férfiéval, aki nekem személy szerint tetszeni tudna. Gyerekként Achillésbe alig, ha nem szerelmes voltam. Ha nem is tudtam, hogy az vagyok, megviselt a probléma, ami elé őt állították. Mégiscsak iszonyú, hogy választania kell. Ha örök életű akar lenni, nem lehet a világ legendás hőse, ha viszont a halál mellett dönt, mindörökre megjegyzik a nevét. Ilyen férfit kértem magamnak a jövőben. Ilyet, akit végzete bonyolult helyzetbe kényszerít. Ilyen lett a később életembe lépő Vörös Pimpernel is, az Achillés-szindróma új jelentkezése. Jókai reformkor világa Szentirmai Rudolfal végképp meggyőzött. Csak Póza Márki-szerű hőshöz mehetek majd feleségül, vagy bonyolult életútú, nagy ügyért veszedelmet vállaló személyiséghez. Apám meséiből megtanultam, Helénával, ha látnám, ne álljak szóba, de Pénélopét vagy Hekubát szeretni kell. Mesélő hangja elcsalt Knossoszba is. A Tézeusz mondakört is megismertem. Homérosz után jött Vergilius. Az éneisszel már nem volt sikere apámnak. A Kreuza epizód diszonanciáját gyerekként is kételjel fogadtam. Mécénász és Oktávianus irodalompolitikai buktatói megértéséhez pedig még érnem kellett. Időbe telt, sok évtizedben, mire megfogant bennem saját magam életrajzi regényeként egyetlen hiteles története, regényem, a pillanat. Szokatlan ókori műveltségem egyébként nem volt mindig hasznomra, sem iskolás éveimben, sem a vesztes háború utáni rémuralom alatt. Rákosi idejében a latinos kultúra ellen ágáló Zsdanovi tanon felnőtt kritikusok azzal vádoltak, a marxizmus előli öntudatlan menekülésem miatt lettem az egyetemen latin szakos. Mikor apám észrevette, magam gyártotta verseket kiabálok, elkezdte a poétika oktatását is, s mód felett élvezte. Bizarr szavakon gyakoroltatta a verslábakat. Egy hosszú, két rövid. Úgy hívják daktilus. Van rengeteg rokona, ha megfordítod és a rövid szótaggal kezded, anapestus hallasz. Mond utánam, bácsika, jó cica, rókafi, póvize. Egy hosszú, két rövid. Két rövid, egy hosszú. Figyelj, ismételd, ifi szép, szép ifi. Persze, hogy felismered, jó a hallásod, majd segít a füled. Mikor megtanultam, ami aznapra lecke volt, jutalmul kaptam egy jambuszt vagy pirlihiuszt. Elbűvölő korszak volt. Bár a szabók és gyabloncaiak egyaránt némi idegenkedéssel néztek rám, ha az utcán véletlenül összeakadva valamelyik általuk kimondott szót villámgyorsan áttettem verslábbá, és az arcukba kiáltott. Nincs Istentől, mondta Kálmán bácsi, akit többször megpróbáltam meggyőzni arról, hogy keresztneve Spondeus. Vádnak érezte és gúnynak, feldühítettem vele. Voltaképpen igaza volt, civil fülének természetellenes élmény lehetett, hogy egy kisgyerek poétikai meghatározásokat kiabál a debreceni piacon. Később kiderült, civilnek igazán nem számítható pap nagybátyámat, Bélát egyenesen felháborítja friss tudományom. Első találkozásunk sok okból maradt felejthetetlen élményem. Nagybátyám egyházkerületi közgyűlésre érkezett, de akkor nem vett igénybe kollégiumi vendégszobát, amit általában szokott, öccsénél apámnál akart lakni. Engem csak csecsemőként látott még. Érkezése idején én már ismertem a betűrímet is, apai segítséggel összeállítottam Isten hozott gyanánt egy csupa B hanggal kezdődő sort. Mikor megérkezett, ahogy a küszöbön átlépett, elébe toppantam, rákiáltottam, Ave Pontifex! Aztán, mikor láttam, hogy értetlenül néz rám, rákezdtem szavalni a köszöntésére összerakott versort. Béla bátya bánja beteg békája búr brekegését. Fakramán szánám fóre! Az áradék mondatot apám tanította meg, persze ismertette, mit kiáltok, a bácsi gyógyítsa meg azt a beteg békát. A hatás váratlan volt és heves. Pap nagybátyám felháborodott. Én tapsot vártam. Gratulációt. Valami megérdemelt elismerést. Ehelyett a vendég saját eszköztáramból keresett választ. Nem csókolt meg,
Apámat sem ölelte át, hanem ő is visszatért a hajdani Kőröstarcsai tanulószobába, ahol minden fiút egyformán készítettek fel a káplánok és a nevelők. És jó hangosan, annyira hangosan, hogy anyám, aki az éppen lázas Cilit őrizte a nagyszobában, besietett a hangjára, azt kiáltotta az arcomba: bűngyártó, butaság, bénító, balga beszédet, stultissima, stulta! Apám elpirult. Én csúnyán néztem rá, miféle válasz, és mi a stulta? Nem ismertem a szót. Quidit stulta? Kérdeztem tőle ingerülten. Apám rám szólt: Tácaesz, hallgassak! Dehogy hallgattam, megint megkérdeztem, mi az az új fogalom, amit nem értek? Dic latine impellego, mondtam a nagybátyámnak, ami túlzás volt, mert csak szavakat ismertem. A nyelvtan oktatását apám ráhagyta a még nem látogatott iskolára. Néhány igét ugyan ismertem, de ragozni nem tudtam volna. Kvidid ezt! Mennydörgött Isten tiszteleti hangján a nagybátyám. Ezt hülye, makutyi, tökfej! Megállt keringésében a világ. Engem magasztalás helyett leostobáztak. Anyám arra lépett be, hogy ordítva tiltakozom. Ego non tustulta, loquor lingua latro! Apám mechanikusan azonnal javította a hibát, rám kiáltott. Ő férfi, non stulta, stultus! Mire ráeszmélt, hogy a nyelvtani egyeztetés kedvéért már meg ő mondja ostobának a testvérét, a lánya meg lebitangozza, nem tudott többet szólni. De nem is lehetett, mert váratlan papi dikció kezdődött, részint a pokol szülte porontyról, aki nagybátyát gazembernek, latornak titulálta, részint apám sajátságos nevelési elveiről, amelyek a kárhozatba vezetnek. Anyám alig tudta elvenni nagybátyám vállon vihető hímzett utitáskáját, leültetni, rábírni, hogy ne haragudjék már a szeretettel előkészített vendégköszöntő félresiklása miatt. Pap nagybátyám megszégyellette magát a kiabálásért, sógorasszonyát mindig szerette, a baj velem volt, mert egyáltalán nem úgy néztem rá, mint egy megszégyenített kislány, hanem mint valaki, aki pillantásában ott a steril felháborodás és a hideg gyűlölet. Exem malefica, fordult a vendég öccse felé. Ezt a szót nem ismertem, de nem méltattam már arra pap nagybátyámat, hogy megtudakoljam, mit jelent. Anyámhoz húzódtam, mint mindig, ha azt éreztem igazságtalanok hozzá. Kit nevelsz te ebből a lányból, Elek? Kérdezte a vendég, és akkor már aggodalom érződött a hangjában harag helyett. A karján nincs baba, se a földön játékkockák, vakarika, hol a főzőedényke, bögre, kisseprű, valami gyermeki, emberi. Sehol, mondta anyám, és Parányit elutasító volt a hangja. Én játékállatokat varrok neki, meg könyvekkel babrál, neki más a szórakozása, mint a vele egykorúaknak. Cilit, a másik lányunkat nagyon fogod szeretni, Béla. Az most is a babáját öleli. Ágyban tartom, csupa nátha, mandula gyulladása van. Egyébként Magdolna, te unokahúgod, Béla, és hozzátok hasonlít. Leginkább boldogult édesapáthoz, aki mindig latinul felelt a királynak, ha az németül kérdezte. Nagybátyám nem csillapodott. Leült, és megint öccséhez fordult. Újra csak szitta, azt magyarázta neki, Isten kísértés volt latinra fognia engem, mert kivesz feleségül egy böjti boszorkányt, aki köszönés helyett alliterális ókori nyelven ordít. Helyreállt az egyensúly, mikor felfogtam, megint belém szúrt. Ezúttal másik kényes pontomat találta el, jövendő házasságomat, hiszen mióta az eszemet tudtam, mindig férjhez akartam menni, és lehetőleg azonnal. Nekem ne akadna férjem, és én böjti boszorkány vagyok? Hát ő kicsoda? Csak nem képzeli, hogy Isten embere? Na, szép kis lelkész! Sajnos nem csak gondoltam, arcába visítottam felháborodásomat. Nagybátyám kicsit hallgatott, láthatólag fékezni kívánta benne támadt indulatot, és nem támadó, inkább érdeklődő hangon azt kérdezte apámtól. Voltaképpen milyen jövőt szánt nekem, hogy megkezdte egy leendő táblabíró nevelését? Kvidides táblabíró! Kiáltottam rá. Nem értettem. Már meg mivel sérteget? Mi az Isten csodája lehet a táblabíró? Amúgy is felháborodott és tanástalan voltam a félre sikerült vendégfogadás miatt, de hogy nem értettem az új sértést, megismételtem a kérdést még erősebb hangon. Akkor a fivérek, mintha utasították volna őket, egyszerre válaszoltak, azt kiáltották, asszeszor tabulé! Aztán rémülten elnémultak mind a ketten, s egy pillanat múlva egymás nyakába estek, úgy hahotáztak. Anyám látta, a fel elvonult, visszament a beteg Cilihez, nagybátyám meg, mikor kinevették magukat, megint apámhoz fordult, én meg újra rá kiáltottam. Explicare, quidides assessor! Tisztességes felelet helyett megint inkerült lett. Azzal vádolt, még megölöm a szememmel, megfőzöm délig, hogy megehessük ebédre. Non sum prava femina stultus, kiáltottam az arcába. Apám megint javított, itt stulte kell Magdolna. Nagybátyám ebbe belesápadt. Hát még mikor tovább ordítottam, non sum prava corhisban, non tu ciba. Igazán nem volt elegáns latin szövegem. Gubancos, ragozás nélküli, de megértette, hogy nem ebédeljük meg, én ugyan meg nem főzöm, nem vagyok én zűlött kolhiszi nő. Elképedve ismét apámhoz fordult, és megkérdezte. Csak nem mesélte el nekem Médéa történetét is. Apám arca felragyogott, és közölte. Nem csak ezt a mítoszt ismerem, de szinte valamennyit. Ott az ókori mesevilág a kisujjamban. Esténként, mikor az altatás másodnaponként ráesik, mitológiával is szórakoztat. Gratulálok, mondta pap nagybátyám keserűen. Ecce Maria Médéa de genere ágyai Szabó. Non Médéa, Magdaléna, kiáltottam rá megint. Tacea stultus! Stulte, mondta szomorúan az apám. Itt már stulte, mert vocativus. Nagybátyámnak akkor már felháborodásra se telt az erejéből. Később mondta el, nem merte megkérdezni apámtól, tudom-e netán, ki volt a négy evangélista, vagy a tanítványok, hát ha kiderül, nem. Legyintett, váratlan szavakat mondott, amelyeket sose használt apám. Az arcomba vágta, apage, szatanasz. Hát, ha apage, csak apagáljon, kit érdekel. Én már nagyon untam a jelenlétét, de pap nagybátyám nem békélt, megint oktatni kezdte apámat. Ez nem okos, öcsém, mondta neki, ha megtanítottad a mitológiára, ismeri a világ minden bűnét. Apám arca kipirosodott, azt felelte, ha az Ószövetséget meséli el, abban is történik egy néhány meglepő dolog. Nagybátyám hosszan, majdnem szomorúan nézett rám, és megint csak a történteket bolygatta. Azt kérdezte apámtól, gondolt-e arra, hogy ki szeretne majd egyszer engem feleségül venni? És ha nem leszek táblabíró, legyek talán színésznő, mert úgy tudok visítani, mint Jászai Mari. Anyám arra futott vissza, hogy akkor már toporzékolok is, nem csak ordítok, hiszen életem legnagyobb várható eseményét, házasságom lehetőségét vonták kétségbe. Non assessor, visítottam, non színésznő. Apám azt mondta halkan, Actrix, kém leszek, Spekulatrix, bejelentettem már régen, ki tudná jobban, mint apám. Azt hittem, nagybátyám leesik a székről. A szoba légköre most hűlt ki csak igazán. Anyám nem értette, mi történt megint. Apám úgy érezte, megsértették, átlépték szülői kompetenciáját, abba, hogy mit tudok, mit nem, és hogy ebben neki mi a szerepe, igazán nem lehet beleszólása egy gyermektelen papnak. Tulajdonképpen fáradtak lettünk valamennyien, viszonylag rövid idő alatt, Hirtelen nem foglalkoztatott többé, inkább untatott nagybátyám kifogás áradata. Nem törődtem semmivel, ordítson a nagybátyám, amit akar. Anyám a váratlan csöndre visszatért Cilihez, nagybátyám meg maga is érezte, nem nevezhető szerencsésnek az első találkozás egy új családtaggal, öccse egyetlen gyerekével. Megrestelhette indulatát, valami átvezető gesztust keresett. A hímzett táska mellett volt egy kisebb kézipoggyásza is, egy hosszúkás, szépen becsomagolt doboz. Azt érkezésekor apám kikapta a kezéből és letette a zongorára. Nagybátyám ezt a bontatlan skatuját kereste meg. Gonddal kibontotta, ez is milyen családi szokás, minden szabó ezzel él haláláig, gyöngéden és sérülés nélkül lefejtette a burkolóját, és akkor a doboz elárult a titkát. Játékbaba volt benne, nyilván a nekem szánt ajándék, amelyet az érkezés sűrű percében elfelejtett átnyújtani, később meg alig, hanem nem is kívánt, de most jó megoldásnak kínálkozott. Szép kifejező, békítő mozdulattal tartotta felém. Apám a háta mögül gesztikulált, tessék átvenni, megköszönni, térdemet behajtani. Engedelmeskedtem, de fortam az indulattól. Játékbabát nekem. Csak állat érdekelt, élő vagy ábrázolt, és persze könyv. Kinek kell a baba? De azért pukkerliztem, éj sötét arccal, és látszatra minden rendbe jött. Persze másnap, mire a mezőhegyesre vívő vonat beállt, a baba már rég megfutotta, be is fejezte otthonunk beli pályafutását. De hát honnan tudhatta volna ezt a nagybátyám, aki szerencsére nem kereste többé az ajándékát, mert mennie kellett egésznapos egyházkerületi gyűlésre, és nem láttuk még étkezés idején sem. Én meg ahogy kilépett az ajtón, már osontam is a zsákmánnyal ki a kertbe. Dolgoztam a földdel becsületesen, jó mélyre ástam a kisásommal, és eltemettem a babát. Apám elkísérte fivérét a kollégiumig, ahol az összejövetelt tartották. Ez mindig súlyos negyed óra volt mindkettőjüknek, mert nagyapám szónoklat közben egy ilyen gyűlésen halt meg születésem előtt 15 esztendővel. Ki tudott volna ilyen emlékkel terhes napon velem vagy a babával foglalkozni? Anyám, aki távozása után a vendégszobát rendezgette, a babának csak a dobozát fedezte fel, eleinte nem nyomozott utána, csak jóval később, amikor meg is találta, csak kivárta, még érdemes megemlítenie.
Szabó Magda Fürelis című regényének második részét Bánság Ildikó olvasta fel. A műsort Samosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Vasvári Bernadett volt.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, műsorunkban Jackánics Fülöp ferences szerzetes előadását hallhatják, melyet a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán rendezett a Bor ízei című konferencián rögzítettünk március 9-én.
Témám címe Szőlő és bor Jézus példabeszédeiben. Azt járom körbe, hogy az első századi palesztin társadalomban, akkor, amikor Jézus példabeszédeiben szőlőt, szőlőskertet vagy bort említ, akkor milyen gondolatok jutnak adott esetben eszébe a hallgatóságnak, amikor Jézus ezeket a motívumokat, ezeket a képeket használja. És nyilván óhatatlanul azzal kell kezdenünk, hogy mi volt a bor, illetve a szőlő szerepe az Ószövetségben, az ószövetségi zsidó gondolkodásban. Ugye azt, hogy Palesztina földje bőségesen nyújt szőlőt és bort, nyilván az Ószövetség lapjain is tetten érhető, de ezen kívül is. Tudunk egy Krisztus előtti 18-19. Századból való egyiptomi történetről, Sinuhe története, aki a fáraó egyik tisztje volt, és különböző okok miatt be kellett járni a környező országokat, és átkelt Egyiptomtól keletre a Sínai félszigeten, Sínai sivatagon keresztül, és eljut Kánaán földjére. És azt írja róla, ez egy nagyon jó föld, fügei, szőlő bőven van benne, több ott a bor, mint a víz. Tehát úgy beszél Krisztus előtt 1900 évvel ez a Sinuhe, hogy bőven találunk ott bort. Ez a kép, ez megjelenik az Ószövetség lapjain is. Itt természetesen gondolhatunk a Számok könyvére, ahol a Mózes kémei kikémledik az országot, egy hatalmas szőlőfürttel térnek vissza a táborhelyre, amely később nyilván érzékletes szimbóluma lesz a terület, az ország termékenységének. Isten áldása kíséri a bort, azt mondja a Deuteronomiumban, ha hallgatsz ezekre a rendeletekre, ha megtartod és teljesíted, akkor Isten megáldja méhed gyümölcséd, földed gyümölcsét, gabonádat, borodat, olajodat, állataidat és minden mást. Tehát tényleg Isten áldásának a jelképe a bor, és mint itt korábban volt erről szó, hogy ez a bor, búza és olaj hármassága, ez megjelenik a prófétáknál is, hogy ezzel fejezi ki a prófétai hagyomány Isten áldását az ő népére. Ugye egyrészt van egy főleg a későbbi írásokban erős eszkatológikus értelmezése a bornak. Itt főleg Izajás és Mikeás prófétát hoznám ide. Egy Mikeás, aki azt írja, hogy mindenki szőlője alatt és fügefája alatt ül. Ez nem csak egy ilyen fogság utáni restaurációs hangulatból gyümölcsöző megjegyzésem, tényleg egy kicsit a távoli jövőre, az eszkatológikus jövőre mutat előre, és innen már csak egy lépés az, hogy olykor messiási vagy messianisztikus proféciák vagy megjegyzésekben is előkerül a szőlő vagy a bor képe. Zárójelet hadd tegyek, amikor azért az Ószövetségben ilyen messiási megjegyzésekről beszélünk, akkor azért mindig vigyázunk arra, hogy vele ne essünk ugye a vágyvezérelt exegézis hibájába, hogy ott is valami jelképet lássunk, ahol nincsen. Tehát, hogy azt, ami nem messiási szöveg, azt ne olvassuk annak, viszont ami meg az, azt meg annak olvassuk. És például itt Jákob áldása a Teremtés könyvének 49. fejezetében, hogy a szöveg önmagában micsoda, az nagy kérdés, és itt különben sok nyelvi kérdés is van, pontosan mit is akar jelenteni egy-egy mondat, vagy egy-egy szó, de hogy a rabbik egyértelműen messiási versnek tekintik, utána is néztem, hogy a rabbik ezt kifejezetten a messiás eljövetelével, vagy a messiás alakjával kötik össze ezt a verset. És nyilván nem csak a Isten áldása, nem csak eszkatológikus, nem csak messiási jelképe van a bornak, hanem olykor negatív értelemben szerepel, erről is volt már szó, főleg a bölcsességirodalom beszél arról, hogy nyilván óvaint a bor túlzott fogyasztásától, annak minden hatása az ugye ismeretes pont ezért, mert szegénységbe taszít, és a bölcsesség megszerzését akadályozza. És pont ahogy a bor jelenléte megléte, az eszkatologikus áldásnak a szimbóluma, ugyanúgy a hiánya tud lenni egy eszkatologikus jel. Ugye Joel próféta a fogság után, egy nagy sáskajárás után eszkatologikus jelekkel beszél a végidőkről, most csúnyán szólva, és ott a sáskajárás egyik jele vagy eredménye az, hogy elvész a bor, elvész a búza. Tehát pont ez az eszkatologikus jel szerepel Joel prófétánál is. De talán a legegyértelműbb, legerősebb jelkép, vagy legmélyebb szimbóluma a szőlőnek, a szőlős kertnek, az az Izraellel való azonosítás. A 80. Zsoltár gyakorlatilag 2-3 versben elmondja az egész izraeli üdv történetet. Egyiptomból hoztad ki e szőlőt, nemzeteket űztél el és elültetted. Tehát röviden elmondja gyakorlatilag egész Izrael történetét, és később ezt a képet főleg a proféták azok, akik tovább viszik, és talán náluk éri el a csúcspontját. Ugye Ózeás proféta, aki a szinkretizmus, a bávány imádás ellen emeli fel a hangját, azt mondja, hogy mint szőlőt a pusztában, úgy találtam meg Izraelt. Pont kifejezi azt, hogy mit keres egy szőlő egy pusztában, teljesen reménytelen jövő vár rá, és Isten az, aki még ebből a reménytelen jövőből is tudott valamit tenni a népért, és a következő fejezetben folytatja, lombos szőlőtő Izrael, de amennyi gyümölcsöt kellett teremnie, annyi báványolt átemelt. Pont a hűtlenség jelképe lesz Ózeásnál a bor, illetve a szőlő. Ugye Ezekiel próféta a 15. fejezetben beszél arról, hogy emberfia különben valamivel a szőlőtőke fája a többi fánál. Tehát maga a szőlő fája semmire sem alkalmas, ha nem terem szőlőt. Tehát pont ez a kép Ezekielnél, hogy Izrael háza, ha nem terem szőlőt, és nem tartja meg a törvényt, akkor semmire sem való. Ugye ez erős ítélet, vagy erős jelkép a választott népre, vagy népnek, és talán a legutolsó és legmélyebb, vagy legkidolgozottabb példája Izrael és a szőlőtő, vagy a szőlőskert azonosításának, az ugye Izajás 5. fejezetében található, az 5. fejezet elején, a híres ének a szőlőskertről, ahol Isten, mint szőlős gazda, egy kiváló szőlőskertet ültet, körbeveszi kerítéssel, tornyot épít benne, mindennel ellátja, aminek eredményeképp neki jó szőlőt kellene teremnie, és mégsem hozza meg ezt a jó termést. Ilyen képekkel találkozunk az Ószövetségben, hogyha szőlőt, bort vagy szőlős kertet keressük, és ez fontos volt ez a kitétel, mert innentől kezdve érthető adott esetben, hogy az Ószövetségben Jézus vagy az evangélisták hogyan használják ugye, ezeket a motívumokat. Az egyik ilyen fontos jézusi példabeszéd, amely eszünkbe juthat ugye ebben a témában, az ugye az új bor, új tömlőbe való példabeszéde. De mindhárom szinoptikus evangéliumban megtalálható ez, hogy János tanítványai, vagy valakik, Márknál nem teljesen egyértelmű, hogy kik, oda mennek Jézushoz, és megkérdezik, hogy miért van az, hogy mi, amit János tanítványai böjtölünk, a farizeusok is böjtölnek, te és a te tanítványaid miért nem böjtölnek, vagy miért nem böjtöltök. És a Jézus itt egy három részes választ ad, böjtölhet-e a násznép, míg vele a vőlegény, senki sem var régi ruhára új szövetből foltot, és senki sem tölt új bort régi tömlőbe. És miről is van szó? Az a kép van mögötte, hogy a préselés után, ami még félkész bort, ami még erjed, és ezért a térfogata tágul, ezért ilyen állatbőrből készült tömlőkbe helyezték, amelyek együtt tudnak tágulni a még készülő borral, de ha túl régi tömlőbe tették, amely már elvesztette a ruganyosságát, akkor szét tudta feszíteni azt a régi tömlőt, és így a tömlő is, meg a bor is tönkre mehetett. Ez a kép van mögötte. Ahhoz, hogy megértsük ezt az új bor, új tömlőbe való példabeszédnek az értelmét, óhatatlanul körbe kell néznünk, és meg kell néznünk azt, hogy milyen szöveg környezetben van. És ezt különben, halkan jegyzem meg, ezt minden evangéliumi perikópa esetében szükséges lenne megnézni. Tehát nem csak kiragadni a szövegkörnyezetből, hanem megnézni a szövegkörnyezetet is. Ugye a Márk esetében, ez a Márk 2. fejezetében található ez a példabeszéd. Közvetlenül előtte Lévi vámos meghívása szerepel, és utána ugye Jézus lakomája a vámosokkal. Ezután szerepel ugye a kérdés a böjtről, amiről most szó van, És a következő perikópa rögtön ezután, ez a kalászedés szombaton. Ez a három történet szerepel egymás után, és egyértelmű, miről van szó. Jézus hogyan viszonyul a zsidó vallásossághoz. És ha egymás mellé tesszük ezt a három perikópát, pont azt látjuk, hogy mintha egyre súlyosabban átlépne bizonyos határokat. Először csak vámosokkal szóba áll, meg vámosokkal étkezik, ami már nem volt jó, de oké. Még valahogy lenyeljük. Utána nem bőtöl, nem tartja meg az ősök hagyományát. Miért nem tartja meg? Sem Jézus, sem az apostolai az ősök hagyományát. És a harmadik, kifejezetten szombaton miért dolgoztok? Itt már kifejezetten törvény áthágásáról van szó, legalábbis a farizeusok értelmezésében. Minél jobban belemegy Jézus abba, mintha belemenne abba, hogy szabadon kezeli zsidó törvényeket. Ugye nem nehéz megérteni az egész perikópa értelmét, ugye a szövegkörnyezet is, meg a böjtről való kérdés is e felé irányítja a figyelmünket, hogy Jézus válasza, hogy az én tanításommal egy egészen új Isten kapcsolatra van lehetőség, amely szétfeszítené a régi kereteket, ezért egy új kereteket kell neki biztosítani. És ez a régi és új keretek megjelenik a szövegben is, méghozzá úgy, hogy az új bort új tömlőbe töltsünk megjegyzésben, hogy oinon neon eis askus kai nus. Két különböző melléknév szerepel a görögben az újra, és mind a kettő azt jelenti, hogy új. Ugye a bor mellett az a melléknév szerepel, hogy neos. Ez az időbeli új, ami friss, ami most készült. A tömlőknél ott a kainos, minőségileg újat jelképező vagy jelentő melléknév szerepel. Az időben újabb, frissebb Jézusi tanítás, minőségileg újabb tömlőket, minőségileg újabb kereteket igényelne, hogy megmaradjon ez a tanítás. Érdekes megnézni azt, hogy ebben a perikópában igazából eszkatológikus jeleket látunk. Ugye erről volt szó még az ószövetségi résznél is. Ugye az első válasz Jézus a mennyegző, hogy bőtölhet-e a násznép, ha vele a vőlegény. Ugye a szövet, hogyan varjunk vagy ne varjunk, ugye új szövetből régi ruhára foltot, és ugye ez a bor. Itt van, aki mindhárom motivumnál eszkatológika, tehát végidőbeli motivumokat lát. A mennyegzőről talán nem kell túl sokat beszélnem. Mind az Ószövetségben, mind az Új Szövetségben, az evangéliumokban előkerül az a gondolat, hogy a mennyek országa az olyan, mint egy mennyegző. A Jelenések könyve, eljött a bárány mennyegzője. Vagy maga Jézus Máté 22-ben hasonló a mennyek országa a királyhoz, aki mennyegzőt készített fiának. A mennyegző, mint eszkatológikai kép, ez talán nem újdonság. A ruha esetében egy kicsit nehezebb talán az azonosítás. Itt eszünkbe juthat például a zsidóknak írt levél, amely idézi a 103-as Zsoltárt, és azt mondja, hogy a föld és a te kezed művei, az egek, azok elmúlnak, de te megmaradsz, mint a ruha, mind elavulnak, összegöngyölöd őket, mint egy köntöst, és elváltoznak, mint a ruha. Egy egész eszkatológikai keretbe helyezi ezt a ruha motivumot, és ugye Krisztus az, aki amikor újra eljön, összegöngyöli a régi eget és régi földet, hogy egy új földnek adja meg a helyet. És ilyet eszünkbe juthat nyilván például az apostolok cselekedetei 10, Péter apostol látomása az égből leszálló lepedőről, ugye 4 csücskénél fogva száll le az égből, ahol ugye mindenféle állatokat lát. Tehát Péter látomásában az új világot látja, ahol Isten mindent rituálisan tisztává tesz. Kicsit ez is e felé vezet, és nyilván a bor, mint eszkatológiai kép, azt hiszem, hogy erről sem kell túlságosan sokat mondanom. Mózes kémei, akkor behozzák a hatalmas szőlőfürtöt, nyilván már jelzik is azt a bőséget, ami vár majd a zsidókra a bevonulás idején. Amire még érdemes ránézni ennél a perikópánál, hogy a különböző evangélisták, szinoptikusok hogyan változtatják meg a szöveget. Ugye mi a mainstream vélemény, hogy a három szinoptikus evangélium, evangélista Máté, Márk és Lukács közül Márk az első, ő írt legkorábban, és Máté és Lukács egymást nem ismerve, ismerve Márk evangéliumát feldolgozzák és megalkotják Márk alapján a saját írásaikat. Máté evangélista előtt ott van a márki szöveg, és ugye ő is beépíti a saját evangéliumába, és annyit tesz hozzá az egész példabeszéd végén, új bort új tömlőbe töltik, így mind a kettő megmarad. Ez az így mind a kettő megmarad, ez Máté sajátja. Ez nincs benne sem Márknál, sem Lukácsnál. De mi van mögötte? Márk, aki maga is zsidó-keresztény valószínűleg, a címzetje is, az olvasói is zsidó-keresztények, akiknek fontos az, hogy valamennyire kiengeszteljék magukban a tórai törvénybetartást és a Jézusban eljött új Isten kapcsolatot. Hogy mind a kettő maradjon meg. Alakítsuk át valahogy a törvénybetartást úgy, hogy egyezzen, vagy legalábbis kiengesztelhető legyen a jézusi új tanítással. Ez fontos volt Máté olvasóinak. Lukács pedig betesz egy ilyen, azt mondják, hogy közmondást, és senki, aki óbort ivott, újat nem kíván, mert azt mondja, jobb az ó. Ez csak Lukács teszi bele, azt mondják a kommentárok, hogy itt Lukács igazából egy első századi közmondást használ, és azt építi be az evangéliumába. És még ez a bor és tömlő képe máshol is előkerül a Szentírásban, ugye Sirák fia könyve és Jobb könyve, és Pirkéja volt, erről szeretném még egy-két szót mondani. Pirkéja volt egy rabbinikus traktátus a Misnából, amely leginkább nem törvénybetartás, hanem etikai szabályokat tartalmaz, tehát nem azt arról beszél, hogy hogyan lehet jól élni. És a Pirkéja voltban találunk egy megjegyzést, amely kapcsolódik, vagy ugyanezeket a képeket használja, de azt mondja, aki fiataloktól tanul, az olyan, mintha éretlen szőlőt enne, vagy új bort inna azon mód a sajtóból. Ezzel szemben, aki a vénektől tanul, az olyan, mintha érett szőlőt enne, vagy óbort inna. Ugye látjuk, hogy a képi világ az hasonló, mind a bor, óbor, meg újbor, mind később a második résznél ott a kancsó, vagy legalábbis valami tároló edény tekintetében. A téma azért nagyon más. Tehát ugye itt arról van szó, hogy a régi és az új kancsó, azok öreg és fiatal túratanítók. És a régi és új bor, az pedig az ősi és kipróbált tanítás, vagy az új, nevezzük modernebb tanításnak, és hogy mennyire összeegyeztethető a kettő. És ha belegondolunk abba, hogy itt van ez a Pirkéja volt részlet, ahol szerepel ez az óbor, újbor, meg tömlők, ott van Sirák fia könyve, ahol szintén szerepel. Gondolhatjuk-e azt esetleg, hogy ezt az új bort, új tömlőbe, óbort, meg sehogyan, azt igazából nem is Jézus találta ki, hanem ezek a képek, ezek már éltek az első századi palesztin zsidóság társadalmában, ezek már keringtek ezek a képek, és Jézus felhasználta ezeket, a már ismert képeket, hogy ezzel új fényben világítsa meg a saját hivatását és személyét. Hát gondolhatjuk végül is. Vagy igazunk van, vagy nem. De hogy ezek a kérdések azonban itt vannak ebben a szövegben. Egy másik szöveg, amiről még röviden szeretnék szólni, ez a gonosz szőlőművesekről szóló történet, szintén mindhárom szinoptikus evangéliumban szerepel, ismerős a történet, gazdag ember szőlőt ültetett, mindennel ellátta, mindent megtett, hogy jó termést hozzon, elment távoli országba, elküldte a szolgáit, hogy behajtsák a termést, de a bérlők gonoszul bántak minden szolgájával, megverték, vagy adott esetben meg is ölték, és a végén a saját fiát küldte el abban a hiszemben, hogy majd őt talán csak megbecsülik, de ugye őt megölték. Ahogy Jézus elkezdi a példabeszédet, rögtön egyértelmű volt a hallgatóságnak, bárhogy is fogja folytatni, bármi is lesz a történet vége, ez rólunk szól. Az izajási történet olyan erősen Izrael népéről szól, hogy itt a hallgatóság rögtön tudta, hogy itt miről is van szó. Érdekes belemenni abba a témába, hogy mennyire részletesen kell szimbólumokat látnunk ebben a történetben, mint a Jézus által újra mondott izajási történetben. Ugye a szőlőskert Izrael népe, ez nem kérdés. De az ember, aki ültette, ez Isten, ez sem kérdés. A szolgák, akiket küld, hogy behajtsák a termést, ezek a proféták. A fiú, akit küld végén, ez maga Jézus, a szeretett fiú. És innentől kérdésessé válik, hogy találunk-e benne még más szimbolikát. És ahhoz, hogy ezt meglássuk, ahhoz érdemes a targumokat elővennünk. Ugye a targum a héber ószövetség arámi fordítása. És megnézni, hogy az arámi hogy fordítja le Izajás történetét. Ugye ezt mondja az izajási történet, ugye a héber szöveg közepén tornyot épített, sajtót is vált benne. hogyan alakítja át, hogyan bővíti ki az arámi fordítás, és szentélyemet építettem fel, és oltáramat is odaadtam, hogy engesztelés szerezzen bűneikért. Tehát úgy alakítja át az arámi fordítás, hogy a torony a szentét jelképezi, a sajtó pedig az oltárt. Egyértelmű kultikus környezetbe helyezi az egész történetet. És ha ez igaz, hogy a szőlőskert Izrael népe, és ha igaz, hogy a torony a szentély, és ha igaz, hogy a sajtó az oltár, akkor a bérlők, akik nem szolgáltatták be a termést időben, azok, akik a templomban szolgálnak, ergo a papok, vagy rajtok keresztül a nép vezető rétege. És innen érthető a perikóp a záró verse, ugye Márknál. Ekkor el akarták őt fogni, de féltek a tömegtől, megértették ugyanis, hogy róluk mondta ezt a példabeszédet. Pontosan tudta a vezetőség, hogy ennek a példabeszédnek, Izajási példabeszédnek, amit Jézus átalakít és felhasznál, ennek van nagyon erős vezetők ellen való ítélete. És ez ítélet itt nem a népre fog hárulni, hanem a vezetőkre, akik nem ismerték el Jézust. Tehát az egész perikópa végső értelme az az, hogy Jézus személyéről és hatalmáról beszél. Ez egész szövegkörnyezet arról szól, hogy Jézusnak honnan van a hatalma, melyen messiási és profétai tetteket hajt végre. Konklúzióm csak az, hogy amikor Jézus használja a szőlő és a bor képeit, akkor nem légüres térben beszél róla, hanem olyan elemeket használ, amelyeket jól ismert az első századi zsidó hallgatósága, és azért használja ezeket, és azért alakítja át, hogy ezzel még jobban kihangsúlyozza az ő személyét és küldetésének újdonságát. Köszönöm a figyelmet!
Kedves hallgatóink, Jackánics Fülöp ferences szerzetest hallották.
Most elhangzott adásunkat holnap, azaz vasárnap hajnalban 0 óra 5 perctől megismételjük.
Csendben szól hozzád az Úr, a város zaján hangja nem jut szó. Enyhe szellő suttogásaként hallod szavát, ha rátalálsz, így jön az Úr. Nem látod, de szíved lángra gyújt. Lelked harca elnyom minden más, nem hallod a hívó suttogást, bensődben is csendes béke kell, enélkül Isten nem felel, hiába válsz, mélybe hull a hívó suttogás. Hang nélkül szól, figyeld a lélek szavát, figyeld a csend, mit beszél, hagyd a város zaját, nincs messzeség, rád talál. Csendben jön az Úr egy éjszakán. Szól, figyeld a lélek szavát, figyeld a csend, mit beszél, hagyd a város zaját, nincs messzeség, rátalál. Csendben jön az Úr egy éjszakán. Mindig csendben szól hozzád az Úr, a város zaján hangja nem jut túl. Enyhe szellő suttogásaként hallod szavát, ha rátalálsz, így jön az Úr. Nem látod, de szíved lángra gyújt. csodára fénylő jelre válsz. Mennyből jövő lángnyelvet kívánsz, de Isten lelke csendben működik, nem látod, mégis őrködik. Vigyázz rád, nem kellenek látványos csodák. Hang nélkül szól, figyeld a lélek szavát.